Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét, amivel keresi a mi szívünket ezen a mai napon, úgy, amint írva van Lukács evangéliumában, Lukács evangéliumának 9. fejezetében, az 51. verstől az 56. versig bezárólag. Lukács evangéliuma 9. fejezetének 51. versétől az 56. verséig bezárólag így szólít meg bennünket Isten igéje. Amikor közeledett felemeltetésének ideje, mint Jézus Krisztusnak, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt, azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt, tanítványai, Jakab és János így szóltak. Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk, szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket? De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta. Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Azután elmentek egy másik faluba. Ámen. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, befogadását, megtartását. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük neked ezt a napot, köszönjük a vasárnapot, az ünnepet, amit neked szentelhetünk. Köszönjük, hogy engedted, hogy eljöjjünk, hogy lelkünket vezetted a te lelkeddel a te házadba, és hogy sok lélekkel együtt, a te lelkeddel együtt rólad tehetünk bizonyságot itt. Imádságainkban megvalljuk, Urunk, hogy nem vagyunk méltóak arra, hogy szent lelkeddel bennünk védj lakozást, de kérünk, hogy ne arra nézz, amik vagyunk, hanem lásd, és aszerint bánj velünk, amikké te szeretnél tenni bennünket. Formáljon igéd, legyen ez így ezen a mai napon is, nyerjünk belőle indulatot az elkövetkező hétre, utunkra, minden egyes útra, amire te viszel bennünket. Jézus nevében kérlek, hallgass meg imádságunkat. Amen. Az Efézus beliekhez írott Pál apostoli levél 6. fejezetéből, a 17. versből szól Isten igéje hozzánk eképpen. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Amen. Gyermekkoromban egyszer, hát nem egyszer, többször is történt, de egy különleges alkalomra emlékszem. Kavicssal dobáloztunk, miért is ne, 6 éves, 7 éves gyerekek nagyon nagy örömet találnak abban, akkor még nem volt PlayStation, és lehetett kavicssal dobálózni az utcán, kis kavicsokkal, meg nagyobbakkal. Ezzel nincs is semmi baj addig, ameddig az ember jó fedezéket talál, és nem akkor bújik elő mögül, amikor éppen egy hüvelyk újnyi kavics darab száll a feje felé. Na, ez történt velem egyszer, és ennek igazából a folyamánya érdekes, mert olyan szépen betört a fejem, hogy be kellett kötni. És ilyen fehér turbán volt rajtam. Először sírtam. Ki szeretné azt, hogy ilyen fehér, nagy turbánnal járjon az iskolába, betört fejjel. Aztán, hogy megvigasztaljanak, nagybátyám készített fából egy kardot. Egy olyan néhány centis, 40 centis kardot, szépen kifaragva, ilyen íves kardja volt, és nagy örömömre még azt is ráírta, hogy Szándokán. Mert hogy nagyon szerettem azt a sorozatot, akkor abban az időben adták ezt a filmet, és ugye, hogy egy kicsit valahogy elvegyék az élét annak, hogy ilyen fehér turbánban járkálok, úgy napokig, adtak egy kardot, és akkor én voltam Szándokán. Ezt nagyon élveztem. És a karddal rohangáltam össze-vissza a lakásban és az udvaron, és mindent megtámadtam, amit csak lehetett. Ez mindaddig jól sült el, és rendben voltam, eddig a kályhának a vaspereme egyszer úgy visszaütötte a kardot, amivel rácsaptam, hogy azt mondta édesanyám, fiam, ha így folytatod, akkor nem csak Szándokán fogod tudni eljátszani, hanem a félszemű kalóz jacket is, mert hogy az egyik szemedet ki fogod verni azzal a karddal. És az csak egy fakard volt. Az elmúlt vasárnap a lélek kardjáról hallhattak a testvérek, és bizonyosan mindenkiben komolyan megfordult az, hogy ez egy veszélyes fegyver. Egy olyan fegyver, ami élesebb minden orvosi szikénél. Ami élesebb minden egyes vágó eszköznél, amit el tudunk képzelni, mert az Isten ígéje előtt nem állhat meg semmi. Az mindent átvág. Az minden hova be tud hatolni. És minden egyes dolgot szét tud választani. El tudja választani bizony a jót a rossztól, el tudja választani az életet a haláltól, és ezzel nagyon-nagyon vigyázni kell, és nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy egy nagyon hatásos fegyvert mutat be Pál, amikor azt mondja, hogy a lélek kardja az Isten beszéde. Erről különösebben sokat nem is szeretnék, hiszen erről hallottunk. Minden esetre annyit hadd tegyek hozzá, hogy amikor a Római Birodalomban, hiszen ebben az időben szól Pál, azok a bizonyos gladiátorok, akik a legképzettebb harcosai voltak a birodalomnak, edzettek, és ezt napjuk nagyobb részét ezzel töltötték, akkor fakardokkal edzettek. Nem adták a kezükbe az éles kardokat, pontosan azért, mert tudták, hogy mit lehet egy gladiátor, mit tehet egy gladiátor egy éles karddal. Mindig elgondolkodom, amikor arra biztatom a gyülekezetet, hogy vegye elő a Bibliát és olvassa. Mikor arra biztatok mindenkit, hogy igen, nekünk, kálvinistáknak, reformátusoknak, Károli Gáspár után kötelességünk olvasni a Szentírást. Mert ő fordította le magyarra, és Isten igéjét magyarul adta a kezünkbe. El tudunk-e gondolni egy rendkívül éles fegyvert, amit a kezünkbe adnak? Ha valaki katona, az tudja, hogy éles lövészet csak nagyon-nagyon ritkán és nagyon ellenőrzött körülmények között történik. Ugye, ahogy a rómaiaknál az éles kardot a gladiátor kezébe csak akkor adták, amikor ott az életéért kellett küzdenie. És amikor arra biztatok mindenkit, hogy olvassa az ígét, akkor elgondolkodom rajta, vajon, ha valaki ezt a kezébe veszi, nem tudja véletlenül megvágni magát, vagy nem vágja el meg a másikat ezzel a fegyverrel. Vigyázzunk! Mert nem vonom vissza, szükséges és kötelező. Kötelező az Isten beszédének a kardját a kezünkbe venni. Képzeljünk el egy katonát. Talpig felfegyverzett római katona képe áll előttünk, Pál apostol leírásában mindene van. Sisakja, pajzsa, páncélja, saruja, öve. És ha nincs a kezében a kard, akkor mit csinál? Akkor nem tud harcolni. Ha nincs a kezében az a fegyver, ami a győzelemre segíthetné, hiszen ezek a fegyverek, amiket eddig magunkra vettünk, Isten fegyverzeteiként, mind arra szolgál, hogy megvédje az életünket. De azt mondja az ige, hogy mi Krisztussal győztesek vagyunk. Jézus győzelemre hívott el bennünket, nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitéi, hogy győzzünk. És ha nincs a kard, ami a győzelemre segít, akkor nincs értelme felöltözni. Tehát kell a kard. Csak hogy, és ez az, ami nagyon fontos, hogy ezt a kardot hogyan forgatjuk, az ott dől el, hogy kinek a kezében van. Mert hogy azt mondja Pál, hogy ez a fegyver a lélek kardja. A lélek kardja, vagyis ezt a fegyvert a lélek tartja a kezében. A lélek, amelynek a kezébe illik. A lélek, amely nélkül ez a fegyver megsebez. Amely nélkül ez a fegyver haszontalan abból a szempontból, hogy nem segít győzelemre, hanem bajt okoz. Mi lenne egy katonával, hogyha a fegyverét össze-vissza, a kardját össze-vissza csápolva használná, miközben rendes sorban állva mennek a harcba. Megvágná a szomszédját, leszúrná a bajtársát, és bajt okozna. Ezért Pál apostol nagyon pontosan fogalmaz, és azt mondja, hogy testvérek, az Isten beszéde, az egy nagyon fontos, és nagyon hasznos, és nagyon szükséges fegyver, és nagyon veszélyes fegyver, de a lélek forgatja. A lelked, pontosabban a Szent Lélek kezében van. Miért mondom ezt? A lelked és a Szent Lélek. Azért olvastuk fel a Lukács evangéliumából azt a részt, amikor Jézus elindul, hogy felmenjen Jeruzsálembe, és egy komoly, nagyon komoly dolog várja őt Jeruzsálemben. Ott kell a megváltást véghez vinnie. Elindul Jeruzsálembe, hogy fölemeltessen. Ez azt jelenti, hogy a keresztre szegezzék, vagyis meghaljon. És követeket küld maga elé, hogy bizonyos helyeken meg tudjon szállni. Ugye a genezeleti tó partján, Kapernaumban és a galileai vidéken dolgozik, elsősorban ott munkálkodik. Jeruzsálembe megy le, az két úton lehet megtenni, a Jordánon túli vidéken, vagy a samaritánusok földjén keresztül. A legtöbb zsidó egyébként abban az időben, hogyha Galileából Jeruzsálembe szeretett volna menni, akkor megkerülte. Óriási kerülőt tett, hogy ne kelljen a samaritánusok falujén keresztül menni, mert valamilyen oknál fogva nagyon nem bírták egymást. Tudjuk, hogy miért, nem szeretném részletezni, történelmi okai vannak, de Jézus nem. Jézus nem került. Valami óriási üzenet van ebben is. Jézus nem tesz egy úgymond cifra kört azért, hogy a zsidók jó szemmel nézzenek rá, hogy ő nem ment tisztátalan falvakon keresztül, a samaritánusok megbékéljenek, hogy nem mászkál itt semmiféle zsidó. Nem, ő egyenesen, mert az Isten küldetését hajtja végre, samaritánusok faluin keresztül ment. Vannak csodálatos találkozások. János evangéliumában olvassuk, hogy találkozik egy nővel az egyik samáriai falu szélén lévő kút mellett, és a nő délben megy vízért, ami nem szokás, hiszen délben óriási hőség van, de ő délben megy, mert neki bűnei vannak, és nem szeretne találkozni senkivel. És Jézussal találkozik. És miután Jézussal találkozik, élő vizet kap. Olyan élő vizet, amelyből akkor mondja Jézus, hogy ha ebből a vízből iszol, akkor örökké meg nem szomjazol. És ezek csodálatos találkozások, mert a nő bemegy, hirdeti Jézust, és kijönnek a faluból, és beszélnek Jézusról, és aztán azt mondják, hogy most már nem csak azért hiszünk, vagy nem azért hiszünk, mert te mondtad, hanem azért hiszünk, mert láttuk és beszéltünk vele. Vannak gyönyörű találkozások a samaritánusokkal, mert Jézus azért jött, hogy megmentse, ami már-már elveszett. De van egy ilyen találkozás is. Megy Jézus, akiről már tudja mindenki, hogy próféta, hogy gyógyít, meggyógyítja a betegségeket, hogy gonosz szellemeket űz ki, és életeket tesz rendbe, csak hát Jeruzsálembe megy, ősi ellenségek, és az egyik faluban azt mondják, hogy hát nem szeretnénk, hogyha ide bejönnél. Gondoljuk el a tanítványokat. Ott vannak Jézus mellett. Mennek. Ők még annyira nem tudják, hogy miért mennek, de úgy gondolják, hogy Jeruzsálemben majd valami csoda fog történni. Jön a virágvasárnap egyébként, és ahogy beérnek Jeruzsálembe, úgy fogadják őket, mint valami király. És azt gondolják, hogy itt valami nagy dolog fog történni. Menjünk, menjünk. Gyógyít Jézus. Mindent helyre tesz. És akkor jön egy falu, ami azt mondja, hogy nekem nem kell. Ide ne gyertek be. Hagyjál békén. Nincs rá szükségem. Megyünk, mert jót akarunk tenni, és akkor aztán valaki orba vág, hogy nem, hagyj, nem akarom. Nem tisztelnek. Nem becsülnek engem. Valamire nem vagyok méltó. Én és Jézus, persze, hát Jézus a főnök, de hát, hogy én mentem, mi mentünk, és Jakab és János. Jakab ugye, ő karakteresebb ember, de János, a szeretett tanítvány, a lélek embere. Akarod, Uram, hogy parancsoljunk mi? Parancsoljunk le tüzet az égből, hogy égesse meg ezeket a csúnya embereket. És Jézus mondja, hogy nem tudjátok, mi némű lélek lakik bennetek. Mert az Isten fia nem azért jött, hogy elpusztítson. Nem azért, hogy az emberek életét elveszítse. Hanem azért jött, hogy megmentse azt. Mi némű lélek lakik bennetek. Belegondolunk, Jakab és János, ugye, kicsit szélsőségesek, mind a ketten másak, teljesen másak. És mégis egy bizonyos helyzetben ugyanazt a reakciót adják. És ez a reakció, micsoda? Ölj! Ölj! Pusztítsd el! Tisztítsd meg, tisztíts ki, pusztítsd el! Mi is különbözőek vagyunk sokszor. Valaki temperamentumosabb, valaki csendesebb, valaki szelidebb. Valaki bátrabb, valaki fél. Kicsit félénkebb. Valaki nő, valaki férfi, fiatal vagy idős. Sokszor talán meghatározza a viselkedésünket és a jellemünket, hogy mi milyenek vagyunk. De nagyon sokszor az igazi lélek kibukkan belőlünk. Mert ameddig emberek vagyunk, azok az emberek, akik Ádám után élnek, addig Káinok vagyunk. Káin, aki amikor veszélyben érzi az ő egzisztenciáját, az ő életét, az ő megbecsülését, akkor azt mondja, hogy nem kell nekem a másik. Hagyjuk békén egymást. Sőt, ha engem elutasítanak, akkor pusztuljon az, aki engem elutasított. Mondom, különbözőek abban a helyzetben, amiben valamit féltve éreznek, abban a helyzetben rendkívül nehéz és rendkívül egyforma reakciókkal tudnak az emberek felé fordulni. Mi némű lélek lakik bennünk. Egyszer egy olvasmányomban olvastam egy mesterről, egy tanítóról, egy nagy tanítóról, aki sok tanítványal volt körülvéve, és a tanítványai oda mentek hozzá panaszkodni, hogy mester, hát szóljál már rá XY tanítványra, hogy nagyon hosszan imádkozik. És akkor a mester azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy a mi úrunk éjszakán át imádkozott egyszer? Vagy többször hosszabb ideig is imádkozott? Aztán egy másik alkalommal azért mentek oda a mesterükhöz, hogy bepanaszolják egy másik tanítványukat, aki véleményük szerint túl röviden imádkozott. Isten azt mondta a mester, hogy nem tudjátok, hogy a mi úrunk alkalmasint csak egy mondattal imádkozott és feltámasztott egy embert utána. Az ige az veszélyes fegyver, lehet jól és lehet rosszul is használni. A lélek kell, hogy használja. De nem csak a mi lelkünk. Mert Pál apostol azt mondja a római levélben, hogy az Isten lelke a mi lelkünkkel együtt tesz bizonyságot arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Az Isten lelke kell, hogy ott legyen benned. Nem véletlen, hogy mindenféle keresztény tanítás, vagy olyan bibliai iskola, amely a mai világban pontosan és sikeresen tudja átadni a keresztény hit lényegét, az nagyon sokat foglalkozik a lélekkel. Jézussal kezdi, mert Jézus a legfontosabb, de nagyon sokat foglalkozik a lélekkel. Beszéljünk akár milyen megállapított, vagy akár milyen megszerkesztett tanterről. Néha érdemes lenne végignéznünk a saját református tanterveinket, amelyek nem sikeresek. Amelyek nem tudják az embert rávezetni arra az igazi közösségre, amelyben tényleg élnünk kellene. Arra az igazi közösségre, amely nem az ítélet szerint fordul, mint a tanítványok, hogy túl hosszan imádkozott, vagy túl röviden, hanem a szükségei szerint fordul az emberhez. Mert Isten lelke mindig azt kérdezi tőled, hogy mi a szükséged? Hogyan tölthetlek be téged? Mire van szükséged? Nézzük meg együtt, mire van szükséged. És olyan szép, hogy amikor az Isten lelkével együtt végignézi az ember az életét, kezdi onnan, hogy a lottó ötösre lenne szükségem, és eljut addig szépen letisztulva, hogy az Istenre van szükségem, a megváltásra van szükségem. Ha az Isten lelkével elkezd az ember vizsgálni magát, akkor tudja, hogy mire van szüksége, de tud úgy fordulni a másik emberhez, hogy honnan indultál te? Milyen állapotban is vagy most? Elhagyott a férjed, feleséged? Megbántottak? Meghalt valaki, aki nagyon közel áll hozzád? Betegségben szenvedsz? Figyeljünk oda rád, és nézzük meg, hogy te éppen miben vagy, milyen gondolataid vannak, mi az, ami miatt lázadsz, mi az, ami miatt távol tartod magad, mi az, ami miatt ítélkezel, mi az, ami miatt bezárkózol, vagy mi az, ami miatt nem találod a helyedet, mi a szükséged, és hogyha úgy figyelünk egymásra, hogy az Isten figyel ránk, mert tulajdonképpen az Isten lelke ezt mutatja meg, hogy hogyan figyel ránk az Isten, úgy figyelj te a másik emberre, akkor tudjuk igazán és helyesen használni a kardot. Mi némű lélek lakik bennünk? Gondoljuk végig. Gondoljuk végig, mert reformátusok vagyunk, és a református egyház lényege az, hogy az igét éli és használja. Nem az ige hirdetés egyháza vagyunk, hanem az ige egyháza vagyunk. Olyan kétélű kard van a kezünkben, amely nagyon komolyan szét tud választani húst és csontot. Olyan, ami ellen nem tud felzárkózni, és nem tud védekezni semmi. Semmiféle politikai erő, semmiféle szétromboló média hatalom. Olyan, amire ennek a városnak lenne szüksége ahhoz, hogy szét tudja törni a bilincseit, amiben vergődik. Mert ez a város bilincsekben vergődik, olyan bilincsekben, amit talán 50 éve raktak ránk, amikben már mi talán jól érezzük magunkat. Mert milyen jó pletykálni, ugye? Azt mondani egyikről vagy másikról, amit éppen a harmadiktól hallottunk. Meg milyen jó az, hogyha így vagy úgy tudjuk szidni a vezetőinket. Milyen jó magas kerítések mögött élni. És milyen jó, hogy nem foglalkoznak velem. Mert hogy éppen ha foglalkoznának, akkor bántanának. De ezek nem jó dolgok. És ennek a városnak szüksége lenne arra, hogy valaki a lélekkel fogja az ige kardját, és ezeket a dolgokat szét tudja törni. Nekünk mi lennénk az a hadsereg? Ha eddig még esetleg nem fogalmazódott volna bennünk, akkor mondom. Mi lennénk az a hadsereg, aki ezt meg tudná valósítani? Ti lennétek azok. Ti rátok van szüksége ennek a városnak, és ennek a nemzetnek, ennek az országnak. Ha, de nem szeretnék senkit úgy kiküldeni a harcba, hogy nincsen kardja, vagy úgy kiküldeni a harcba, hogy van kardja, de azzal jobb esetben vagy rosszabban a másikat, hogy esetleg saját magát döfi le. Mert igen, szükség van az éles kardra. Aki orvos tudja, vannak olyan sebek, amelyek nem gyógyulnak meg, hogyha nem hasítjuk fel őket. Vannak olyan sebek, amiket ki kell vágni. Megfelelő hozzáértéssel. Mert ha nem úgy, akkor lehet, hogy többet rontasz, mint használsz. De kell. Házasságokban. Házasságokban szükség van az igére. Hogy tiszta helyzetet tudjon teremteni ember és ember között. Szükség van az ígére nekünk, mert az ellenség az sokszor ugyanezt a fegyvert használja. Ugye, beszéltünk arról, már mondtam talán, hogy hogyan veszik ki a gyermekeink kezéből a Bibliát. Azt mondják, Bibliára hivatkozva, Isten ígére hivatkozva, hogy először is a lélektanra hivatkozva, hogy annyi durva dolog van benne. Ugye, gyilkolászások, öldöklések. Az Ószövetségben, hogy ne adjuk a gyermekek kezébe azt, ahol mindenféle szemét dolog, meg szenny dolog van a Bibliában, olyan durva, olyan akciós, olyan nem kell ez a gyerekek kezébe. Aztán csinálunk gyerekbibliákat, ugye, amik ugye ezeket finomítják, és a történet lényegét akarják átadni, és akkor jön az ige, és azt mondja, hogy de testvérek, hát ez nem a Biblia. Ezt nem adhatjuk a gyerekek kezébe, hiszen ez nem a Szentírás szövege. És akkor a nem felkészült ember topog, és akkor azt mondja, hogy megszúrtak. Megsebeztek. Megvágtak az igével. Mert az ellenségnek sokszor ugyanaz a fegyvere, mint a miénk. A kígyó is azzal kezdi, hogy nem azt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen egy fájáról sem mehettek. Az Isten szavával próbálja megölni az embert. Nekünk szükségünk van erre. De szükségetek van a lélekre, hogy jól forgassátok. Foglalkozni kell azzal, hogy hogyan tud az ember ráhangolódni a szent lélekre. Hogy hogyan tudja befogadni. Mindig tartózkodunk tőle egy picit, mert nem vagyunk pünkösdiek, nem vagyunk adventisták. Minek beszéljünk a lélekről? Beszéljünk az igéről. De nincs lélek. És ezért nem tudjuk értelmezni, nem tudjuk használni azt a rendkívül hatásos fegyvert, amivel talán életeket tudnánk menteni. Szükségünk van a szent lélekre. Ebben az igében Pál apostol csak egy félmondatban mondja azt, hogy a lélek kardja. De ezt értenünk kell. Addig, ameddig nem a lélek forgatja a kardot, az igét, addig óvatosan bánj vele, talán kezedbe se vedd. De tedd meg azt az Isten küldetéséért, az Isten kéréséért, hogy imádkozz. Imádkozz, mert Bibliát, ha végigolvassuk, az Új Szövetséget, akkor Isten szent lelke akkor töltődött ki az emberekre, akkor került az emberek életébe, hogyha azért imádkoztak az emberek, ha felkészültek rá, ha hallgattak az Isten utasításaira, bementek abba a felső szobába, hogy ott gyűljenek össze, vagy elmentek arra a helyre, ahová mondta nekik az Isten, és imádkoztak, és kitöltődött a Szentlélek. Ugye Péter látja, hogy a pogányokra is kitöltődik a Szentlélek, pedig nagyon nem akar oda menni. Nem akar Kornélius házába elmenni. Többször is visszautasítja a látomást. Aztán csak elmegy. És csodát lát. És imádkoznak, és a Szentlélek kitöltetik azokra az emberekre, akikre nem gondolták. Addig, ameddig nincs a Szentlélek bennünk, akkor addig ítélkezünk. Azt mondjuk, ez pogány, ez zsidó, ez hívő keresztény, ez nem hívő keresztény, ez jó ember, ez rossz ember. Addig megítéljük a dolgokat, de csak hadd mondjak egy példát. Hogy ítéljük meg az apostolokat? Bibliai példa. Ki a legfőbb apostol? Azt szoktuk mondani, hogy Péter. Igaz? Nyilván Péter a legfőbb apostol, mert erről szól az írás sok helyen. De hát ő csak egy halász. Egy halász, egy analfabéta, gyakorlatilag majdnem ember, a legfőbb apostol. Hát a mi emberi ítéletünk szerint ez lehetetlen lenne. Na jó, legyen ő a legfőbb apostol. És tudod, hol van akkor Pál? Pál apostol? Hát igen, mert Isten elhívta erre a tisztre. Na de hát akkor ő neki kell a legfőbb apostolnak lenni, mert senki sem végzett olyan mély teológiai tanulmányokat, mint Pál. Pál tudja, az Ószövetséget Gamáliel lábánál nevelkedett. Jó, akkor Pál a legfőbb. De érdekes, Pál hallgat a többi apostolra. És nem ő a főnök, ő egy utazó apostol. Akkor mégsem ő a legfőbb apostol, talán maradjunk Péternél. De akkor megint ott van egy gyülekezetben, amikor Péter addig, ameddig ott voltak, szépen komótosan ett a pogányokkal, megjöttek a jeruzsálemi zsidók, és egyszer csak Péter elül a pogányoktól, nehogy véletlenül megítéljék. Hát egy kicsit emberi gyarló viselkedés. És ezt Pál látja. És Pál meginti Pétert. Nem jól viselkedsz. Akkor mégiscsak ki a nagyobb? És ott van Jeruzsálem gyülekezete. A legnagyobb gyülekezet. Amikor Péter a Szentlélektől megtelve kiáll prédikálni. Addig is beszélt, nem foglalkoztak vele. 2000 ember. És ki a vezetője ennek a gyülekezetnek? Talán Péter? Nem. Jakab. Jakab. De melyik Jakab? Az apostol Jakab? A 12 közül? Nem. Jézus testvére Jakab. Jézus testvére Jakab, a jeruzsálemi gyülekezet vezetője, aki lehet, hogy ott volt akkor, amikor Mária meg néhány testvére elment Jézushoz, hogy elvigyék, mert szerintük nem megfelelő módon viselkedik, talán megőrült. Mikor olyan tömeg volt a házban, és mentek oda a testvérei meg az anyja, hogy elvigyék, azt mondják a magyarázók, talán arra gondoltak, hogy olyan hír jött, hogy Jézus itt valami nem normális dolgot csinál, vigyük már el egy kicsit, mert mégiscsak a mi felelősségünk ez a fiú. Nem hittek mindig Jézusban a testvérei. Aztán elkezdtek hinni benne, megkapták a Szent Lelket, és Jakab a jeruzsálemi gyülekezet vezetője. Vigyázz! Mert talán az, hogy Jézus testvére volt, jelentett valamit. A családi kötődés tud jelenteni sok mindent. De megint emberi ítéleteink felén gondolkozunk, és érezzük meg, és lássuk meg, hogy az Isten sok mindent másképp rendez, és ezt nem tudod az emberi gondolataiddal, a saját lelkeddel megérteni. Ezt csak a Szentlélek tudja megmagyarázni. El fogunk jutni pünkösdig, ha Isten is megsegít ebben a fél évben. Pünköstkor a Szentlélekről újra hallhatunk bizonyságtételt. De közben egyébként tanulunk róla. Közben te is tanulhatsz róla. Közben imádkozhatsz érte. mert egy rendkívül hasznos, rendkívül fontos fegyver kell a kezedbe, hogy győzz. Ez az Isten beszéde. De addig, ameddig téged nem a Szentlélek irányít, addig, ameddig téged nem a Szentlélek tölt be, és teljesen nem a Szentlélek uralma alatt vagy, addig nem fogod tudni használni. Addig jó, hogyha nem ártasz vele. Viszont pont azért vagyunk itt, hogy ezekből a bibliai részekből és Isten üzenetéből tanuljunk és megértsünk valamit. Nem kínálná föl, hogyha nem lehetne a kezedben. Nem mondaná Isten azt, hogy itt van egy jó fegyver, de vigyázzál, ne vedd a kezedbe, hogyha te nem vehetnéd a kezedbe. A jó hír az, hogy Isten azért jött, hogy életet mentsen, hogy a Lukács evangéliumában olvassuk, hogy mindannyiunk életét megmentse, és hogy más emberek életét is megmentse, és ezt egyszer megértették már a tanítványok is talán, és hogy téged is arra használjon, hogy életeket ments. A jó hír az, hogy alkalmas vagy rá. A jó hír az, hogy téged választott. Kiválasztott, ahogy Calvin mondja, és ahogy mi szeretjük is, még azelőtt, hogy megszülettél volna. Elrendelt téged arra, hogy ezt a fegyvert a kezedbe vedd. Hogy használd, hogy Isten harcosa légy, hogy abban a győztes hadseregben légy, amely a világtörténelem végén ünnepelni fogja Isten dicsőségét. Hogy hordozd ezt a dicsőséget már itt a földön most. Kiválasztott, és te vagy az, akit elhívott rá a többiekkel együtt. Fontos, hogy higgyél ebben. Fontos, hogy amikor kinyitod a szívedet és imádkozol a Szentlélekért, akkor tudjad, hogy az a Szentlélek akar jönni. Akkor tudjad, hogy az Isten akarja átvenni a te életedet, és akar lakozni benned, és akarja formálni a te életedet, és akarja, hogy más legyél, és akarja, hogy életed legyen, és akarja, hogy te mentsd meg a mások életét, hogy forgasd ezt az ígét, forgasd ezt a fegyvert. Akarja. Te akarod-e? Imádkozzunk azért, hogy bennünk az Isten, aki munkálja mind az akarást, mind az indulatot az ő jó tetszéséből, ahogy Pál mondja, formálja bennünk az akarást és az indulást, és értsük meg, és lépjük meg azokat a lépéseket, amik szükségesek ahhoz, hogy egy lélekkel telt közösség legyünk, ahová jó bejönni, ahol jó lenni, ahol nem félünk a másik kardjaitól, hogy véletlenül megszúr vele, ahol nem szúrunk és nem vágunk másokat, hanem tisztítunk, gyógyítunk sebeket, ahol majd más is otthonra találhat. Ahol annak a mennyei otthonnak az előképe van, amelyet Isten készített nekünk az üdvösségben el, ahol igazi öröm, élet öröm van, nem csak felületes öröm, vagy nem csak örömködés, vagy nem csak savanyúság, hanem igazi öröm, hogy az a csapat legyünk, az a hadsereg, amiről az énekünk is énekelt, amit tanultunk, az Zebaót istenség, mert Jahve Zebaót, Isten a seregek istene. És most egy új sereget gyűjt már Jézussal, a lélek által az ige kardját forgató hadsereget. Hogy nem azért, hogy elpusztítsa a világot, hanem azért, hogy megmentse azt. Minket is erre akar használni. Legyünk rá készek. Amen. Urunk Istenünk, a mi lelkünk oly sok mindenben el tudja neked mondani azt, hogy mennyit próbálkozott, mennyit kért, mennyit adott, és mennyit kapott, sokszor sebeket, fájdalmakat, és mennyi mindenben kellett csalódnia. Úrunk Istenünk, a lelkünket tesszük eléd, és lásd, hogy mennyire fáj, mert sokszor magányos. Gondolataink, tetteink vezetik életünket, és sokszor elvisznek a te útjaidról, és akkor el kell válnunk a te lelkedtől, és magányos a lelkünk, és előbb-utóbb ez a fájdalom keresztülhatja az egész életünket. Segíts nekünk, hogy a mi lelkünk újra a te lelkedre találjon. Törd ránk ki a te lelkedet. Megvalljuk, hogy nem vagyunk jók, és nem vagyunk alkalmas edények, de tudjuk, hogy te, a te kegyelmed hatalmasabb és nagyobb bárminél, és te meg tudod ezt úgy tenni, hogy közben a mi életünk megtelik a te lelked erejével. Szükségünk van rá, Urunk, kérünk, hogy a kezünkbe tud adni az igét, azt a fegyvert, amivel életet tudunk menteni, amely olyan fegyver, ami nem életet olt, hanem életet teremt, ment. Kérlek, Uram, így áldj meg bennünket, szent lelked közösségével, egyen-egyenként, családjainkat, házasságokat újra és újra erősítsd meg, szülő és gyermek kapcsolatokat a te lelkeddel újra kösd össze. Kérünk közösségeinkért, gyülekezetünk közösségeiért, a nagy gyülekezetért és a kisebb csoportokért. Urunk, a te lelkedre van szükségünk, mert anélkül csak bántjuk egymást. Kérünk, segíts, hogy helyesen tudjuk a te igédet használni, hogy életünk legyen, hogy a mi életünk jó legyen, és kívánatos mindazok számára, akik látják azt, hogy minél több emberre tud kiontani a te lelkedet, mert semmi sem fontosabb és nagyobb vágy benned, hogy a te lelkedet kiöntsd az emberekre. Kérünk azokért, akik gyászolnak, vagy akik betegségben szenvednek, a te lelked vigasztalja meg és erősítse meg őket. Kérünk népünkért, nemzetünkért, mert nagyon szűkébe vagyunk a te lelkednek, és a te lelked erejének. Kérünk, így ments meg bennünket, hiszen te azért jöttél, hogy életünk legyen, nem pedig azért, hogy elvesszünk. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg imádságunkat. Amen. Mindenki a maga csendességében forduljon Istenhez és imádkozzon. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Úr elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.